Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, mi pedig továbbra is könyvet ajánlunk. Pontosabban most inkább verseket ajánlunk. Pilinszky János bizonyos műveiről lesz szó. Sárvári György Kócs számára a legmeghatározóbb költő Pilinszky. Verseit használja munkája során, és előadásokat is tartott már róla. Olá Andrea interjúja.
Már 44 éve, 1981. május 27-én, 59 éves korában halt meg Pilinszky János, a 20. századi magyar líra egyik legnagyobb alakja. Sárvári Györgyöt arról kérdezem, mióta fontosak neki a Pilinszky versek?
17 éves korom óta szerelmem Pilinszky, akkor hoztam létre az első Pilinszky kört. Aztán Pilinszky kollégiumot, táborokat, egyetemistákkal, tehát így végigkísérte az életem, és igazából mást költőt olvasni nem tudok, csak Pilinszkyt, de talán azért, mert a versei azok mély filozófiai megnyilások élet-halál kérdéseiről.
Az mit jelent, hogy más költőt olvasni nem tudsz?
Nem érint meg. Nem köt le. Pilinszkyt olvasom szemre, az nem olyan, mintha verset olvasnék, hanem olyan, mintha elvinne a saját világába, és ott nagyon jól érzem magam, mert írásain, arcképén, életútján keresztül valami közösséget élek át vele. És ahogyan tudott írni, az tényleg olyan, hogy megjelent az a mélység és az a misztikus, transzcendens élmény, ami az ember legfontosabb keresésének a tárgya.
Jól látom az írásaidban, hogy akár terápiában, vagy a coaching folyamatban is használod Pilinszkyt? Mert az írásaidban legtöbbször ott van.
Igen, abszolút használom. És ezzel is akartam kezdeni, hogy ugye Pilinszky 21-től 81-ig élt, és az egész életét átszőtte a diktatúra. Tehát Horthy, Szálasi, Rákosi, Kádár, tehát olyan korszakban, második világháború élt, ahol az elnyomás, a kontroll, a személyiségnek a megsemmisítése az egy hétköznapi tapasztalat volt. És ezt szerintem legszebben a Fabula című versében írja meg, ami arról szól, hogy a közelséget a diktatúra nem tudja és nem meri vállalni, mert az intimitásban, a közelségben nem tud mit kezdeni a saját érzéseivel. És ugye ez a tiszta szívű, ártatlan lény, ez a farkas, amelyik közel megy az emberhez, amelyik elpusztítja őt, ebben gyakorlatilag leírja azt, amit átél egy érzékeny költő, érzékeny ember az elnyomás alatt, ahol egyetlen tér marad számára a közelségre a barátság, a szerelem és a művészet. Ide a diktatúra nem tud behatolni. Ez mindannyiunk legintimebb tere, és amikor ez a tiszta szívű lény ezt közel viszi a vademberekhez, nem tudnak vele mit kezdeni, és elpusztítják. De a másik élményem az, hogy a terápiában ugyanez a közelség gyógyít. Tehát, hogyha jön hozzám valaki mélysebekkel, és közel enged magához, akkor tudok gyógyítóként bevinni egy olyan érzelmi érintést, vagy egy olyan látásmódos struktúrát, ami őt kibillenti, meggyógyítja abból az állapotból. Ehhez viszont az intimitás olyan szintjét kell vállalnia neki is és nekem is, amin keresztül a személyiségünk magja, az érzéseink legmélyebb része találkozik egymással. Tehát az intimitás, a közelség gyógyító, a diktatúra számára megfejthetetlen és elidegenítő, a diktátorok mindig magányosak, csak a kontrollban és a távolságban hisznek. Pilinszky erről ír a Fabula című versében, és akkor ezt most meg is lehet hallgatni.
Igen, és akkor ezt most hallgassuk is meg az ő előadásában.
Fabula. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy magányos farkas, magányosabb az angyaloknál. Elvetődött egyszer egy faluba, és beleszeretett az első házba, amit meglátott. Már a falát is megszerette, a kőművesek simogatását, de az ablak megállította. A szobában emberek ültek. Istenen kívül soha senki olyan szépnek nem látta őket, mint ez a tiszta szívű állat. Éjszak aztán be is ment a házba, megállt a szoba közepén, s nem mozdult onnan soha többé. Nyitott szemmel állt egész éjszaka, s reggel is, mikor agyonvert.
Azt hiszem, a vers kapcsán is, meg amit mondtál a terápiákról, a közelségről és a diktatúra személytelenségéről, vagy arról, amit nem enged, azon gondolkodtam, hogy eszedbe jut az, hogy mondjuk a diktatúra milyen nyomot hagy az emberekben, tehát hogy hogyan változtatja meg az egyes embert, hogyan torzítja a személyiséget.
A diktatúra lényege a rend. A rendet, a távolságot és a kontrollt szereti, és amit okoz ez az emberrel, az az illeszkedés. Amikor dobozba zárja valaki magát, elveszíti az egyéniségét, az egyéni látásmódot, feláldozza ezt mindazért, hogy meg tudjon felelni egy olyan rendnek, ami nem az övé. És ez az elnyomás viszont megszünteti az egyéniséget. És ez a legnagyobb probléma vele, hogy a legtöbb ember illeszkedéssel, belesimulással reagál. El akar rejtőzni, nem akar feltűnni, alkalmazkodni akar. Azért, hogy ne adjon támadási felületet, és azt gondolja, hogy akkor túlél. De a túlélés helyett gyakorlatilag ez egy önpusztító magatartás, mert ezzel az én feladással megszűnik a személyiség szabadsága és az egyénisége.
Hogyan kapcsolódik mindahhoz, ahogyan te gondolkozol akár erről a Kalandozás a tükörben című írása Pilinszkinek?
A Kalandozás a tükörben, ami egy mese, egy csodálatos mese, abban szerintem ugyanezt írja le Pilinszki, hogy milyen hatással van az emberre a diktatúra, az elnyomás, és benne leírja a saját útkeresését is, ami talán a szerelem lehetne a találkozása. Király kisasszonnyal, ami végső soron szintén lehetetlen, amiben azt gondolom Pilinszki megírta a saját csalódását, vagy tragédiáját is.
Nem teljesedik be az a
szerelem. Nem teljesedik be. De ahogyan elveszíti az ember az egyéniségét, azt tökéletesen írja le, hogyha megengeded, ezt felolvasom.
Jó.
Nem mindig éltünk mit. Valamikor én is, népem is kint élt a földön, a világban, ahol te is élsz. Ismertük mi is a napot, a csillagokat. Régen volt, hatalmas volt az én birodalmam a földön, de a szívem és népem a békét szerette. Volt váram, voltak fegyvereim, hadseregem, minden hadseregnél hatalmasabb, de katonáim a légynek se tudtak volna ártani. Ezért, mikor ellenség tört országunkba, könnyezve, kocsikra rakták minden vagyonunkat, s megindultunk új lakatlan tájak felé. De utoljára is kifogyott alólunk a békés föld, s hogy a vérengző ellenség bekerített bennünket, megadtuk magunkat, anélkül, hogy egyetlen kardot kihúztunk volna hüvelyéből. De a gonosz erőszaknak ez sem volt elég. Tökéletes szolgaságot követel, tökéletes engedelmességet, és mi engedelmeskedtünk neki, így született meg Tükörország. Azóta, ha tükör elé állsz, a tükör azt teszi, amit te teszel. A mi szelítségünk, a mi engedelmességünk ragyog azóta minden tükörben, minden foncsorozott üvegben.
Hogyan találkozol ezzel terápia során? Milyen problémával jönnek azok, akik esetében kiderül, hogy valahova ide vezethető az egyéni probléma?
Igen, egy régebbi példát mondanék. Egy felső vezető, egyes számú vezető bejött hozzám, és megkérdezte. Az a helyzet, hogy nem tudom eldönteni, hogy líder legyek, vagy expert. Hát ránéztem, mondom, egyértelmű, hogy expert. Hát de miért? Mert alkalmatlan vagy vezetőnek, mondom. Ez egy magas labda volt, ja. Le kellett csapnom. És mondom, egyébként is le kéne már mondani, hogy túl sokáig voltál vezető, nem is vagy rá alkalmas, szerintem lépjél hátra. Hosszan elgondolkozott magában, miért? Lehet, hogy igazad van. Mondom, álljon már meg a menet. Hát nem veszed észre, hogy provokálok. de igen, rosszul esett, amit mondtál. Akkor mondom, miért nem szóltál? Hát igen, elhagytam a saját hangom. Az a helyzet, hogy az apám egy sértett ember volt, aki minden kapcsolatát megszakította. Én pedig elhatároztam, ennek az ellenkezőjét fogom tenni. Erről van szó, mondom, és elveszítetted a saját hangod, meg önmagad. Tehát akkor dolgozzunk azon, hogy hogyan lehetsz valójában líder, mert nem véletlenül kaptad ezt a szerepet. Tehát, hogy ez a példa is azt mutatja meg, hogy ha nincs meg a belső erő, az intuitív erő, ami nem lehet pusztán egy személyes erő, valamiképpen transzcendens erőnek kell lennie, tehát a hitnek bele kell kapcsolódnia, akkor az ember elfárad, kiég, és önmagában már nem tud erőt meríteni. És akkor elveszíti a vezető szerepét, és alkalmazkodni kezd. Meetingről meetingre jár, napi 100 telefont elintéz, és 2000 e-mailre válaszol, és közben feloldódik a saját egyéniség, és elveszíti magát. Tehát ez egy tipikus vezetői probléma, és azt gondolom, hogy az alkalmazkodás a külső nyomás miatt valahol felőrlődik benne az ember, a személyiség. Egy lídernek viszont ezt a harcot, ha nem tudja megharcolni, akkor nincs értelme a vezetői szerepének. Szerintem a coachingnak, de a terápiának is egyetlen célja lehet a mintatörés. Tehát azt a generációs vagy szülői mintát, amit én megkaptam, azt meg kell törni azért, hogy a saját életem tudjam élni. Lehet, hogy ez a minta sok szempontból jó, akkor is meg kell törnöm, és ki kell alakítanom a saját személyes utamat, gondolkodásomat, szemléletemet. Ezt úgy hívják, hogy elszakadás a szülőtől, beavatódás a saját életembe. És ezt szerintem egy coachnak, terapeutának, tanítónak ezt segítenie kell kibontakoztatni. Tehát a felnőtté válás az egy mintatörés, ami azt jelenti, hogy megtöröm azt a képet, hagyományt, nézőpontot, amit kaptam a szüleimtől akkor is, hogyha az jó, akkor is meg kell törni, de akkor, hogyha rossz, akkor meg pláne meg kell törni, és az, hogy én másképp csinálom, az nem elég, mert az ugyanannak a fordított része, de az ugyanazt viszi tovább. Tehát ezt nem lehet dacból, és nem lehet agresszív erőből megcsinálni. Ez egy szintű elszakadás a szülőtől, és egy partnerré válás, hogyha ez sikerül. És ezt felnőttként kell megtenni. Ezt gyerekként nem tudja megtenni senki. A szülő nem tudja megtenni a gyerek helyett. A szülő nem tudja elengedni a gyerekét. Ezt a gyereknek kell megtenni a szülővel szemben, hogy létrejöhessen egy újfajta kapcsolódás, és neki a saját belülről irányított szemléletmódja. Ez a szembenézés, beleállás és a szülő szembesítése és a leválás. Ez nem megy fájdalommentesen, ez nem egy ilyen udvarias, finom gesztus, hogy én a saját életemet élem, anyukám, te meg éld a tiéd, nem. Ez egy kicsit komplexebb és nehezebb kérdés. Ezzel sokat foglalkozunk egyébként.
Jó esetben a szeretet megmarad, de a tisztánlátás is megjön, nem?
Vagy a szeretet az megjelenik, de az már nem a majom szeretet, nem a megfelelésből kialakított szeretet. Nem az a vágyott állapot, hogy fogadj el engem, hanem az a felnőtt-felnőtt közötti kialakuló autonómián alapuló szeretet, partnerség, kölcsönösség, ami sokkal több a felnőtt életében, a szülőhöz való viszonyban, mint ami gyerekként volt. És idáig eljutni szerintem nem lehet fájdalommentesen. Tehát a régit meg kell törni, hogy az új a helyébe léphessen. És nem mindig sikerül. Tehát azt is kell mondanom, hogy kockázatos. Hogyha a szülő ragaszkodik ahhoz, hogy ő ugyanazt a modellt viszi tovább, és ő jobban tudja, és csak azért, hogy segítsen, stb. Stb., és ragaszkodik a saját szerepéhez, akkor törésnek kell létrejönnie.
Hogyan kapcsolódik mindehhez a Terek című nagyon különös Pilinszky vers?
A Terek című versében most, ha
megenged,
akkor az egészet felolvasom. Terek, a pokol térélmény, a mennyország is. Kétféle tér, a mennyország szabad, a másikről lefelé látunk, mint egy alaksori szobába. Föntről lefelé látunk, mintha egy lépcsőházból kukucskálnánk lefelé. Egy akarattal nyitva hagyott, felejtett alaksori szobának ajtaján át. ott az történik, ami épp nekem kibírhatatlan. Talán nem egyéb, kibontanak egy rongyos ládát, lemérik hány kiló egy hattyú, vagy ezerszeres ismétlésben olyasmiről beszélnek azzal az egyetlen lényel, akit szeretek, miről se írni, se beszélni, nem lehet, nem szabad. Pilinszky ebben a versében gyakorlatilag leírta azt, amiben él, de megint csak rejtve. Tehát leírta azt, hogy ebben az országban se írni, se beszélni, nem lehet, nem szabad. De úgy írta le, hogy ebben ne lehessen belekötni. Az egyetlen lényel, kit szeretek. Így nem lehet belekötni, de ott van benne, hogy ebben az országban a diktatúra alatt se írni, se beszélni nem lehet, nem szabad. Leírja. Kibontanak egy rongyos ládát. A diktatúra alpári primitív stílusban beszél, működik. Számára magas kultúra, elérhetetlen és megvetett. Lemérik, hány kiló egy hattyú. Lesilányítják a művészetet és a műalkotásokat a saját szintjükre, mert nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát az, hogy hány kiló egy hattyú, nem lehet lemérni,
igen,
mert az maga a szépség,
igen.
De ők kilóra mérik. Tehát ebben a versében szerintem ezt tökéletesen leírja, de olyan átvitt, olyan szép allegorikus értelemben, hogy ne lehessen belekötni. És ez átcsúszott a cenzúrán. Azt hiszem 71-ben írta, és akkor még azért a nagyon kemény cenzúra alatt voltak, és nagyon sok költőt már kiengedtek a börtönből, de még szabadon nem beszélhettek. Csak a szobáknak a mélyén esetleg. És akkor Pilinszky pedig ezt leírta, és ez megjelent. Hát szerintem ez óriási bátorság, meg leleményesség volt, ahogyan ő ezt megoldotta, és egy örök példa mindannyiunk számára, hogy a művészetben minden lehetséges.
Van úgy, hogy adsz Pilinszky verset valakinek? Tehát odaadod a kezébe, hogy vidd haza, olvasd el.
Ez nincs, de a coach képzése van, az egy nagy képzés. Több mint 40 ember vesz benne részt, nagy csoportban. Ott rendszeres házi feladatok vannak, körülbelül 3 naponta, és 3 mondatot kell írni a hallgatóknak, és ott például vannak Pilinszky versek, itt el kell olvasni, és írjon róla 3 mondatot, hogy szól ez rólad, például ilyesmi van. Tehát nincs kötelező Pilinszky olvasás, de gyakran hivatkozom rá, megjelenik, és néha-néha egy házi feladatban egy verset, vagy egy rövid szöveget kiadok nekik, mert azt gondolom, hogy annyira hitelesen le tud írni élethelyzeteket, szenvedélyeket, vagy mély érzelmi válságot, hogy az mindenkorra egyetemesen igaz, és meg tudja érinteni a hallgatóknak az életét, a szívét, tehát van hozzá közük, úgy érzem.
Ami az apropót adta ahhoz, hogy most beszélgessünk erről, hogy tartottál ebben a témában előadást?
Igen, 2 előadást tartottam, az egyik ez volt, az elnyomás, a diktatúra és Pilinszky, ez a Magnetházban volt egy ilyen körülbelül 100 fős előadás, és utána beszélgetés, és tartottam egyet a szerelem és Pilinszkyről azt a hallgatóimnak, és utána is volt egy beszélgetés. Ezek szerintem én azt gondolom, hogy nagyon fontos témák, de nehezen tudom megítélni, mert csak egy nagyon szűk körrel érintkezem. Tehát akiket én elérek, azok számára ez talán ugyanolyan fontos, de azért azt látom, hogy Pilinszkyvel még a magyar tanárok sem foglalkoznak igazán mélyen. Pilinszkynek szerintem át kéne hatnia az irodalmat, a kultúrát, és mégis azt gondolom, hogy a legtöbb fiatal távol van tőle, nem nagyon ismerik, pedig óriási kincs.
És Pilinszky és a szerelem témakörben miről meséltél, vagy milyen verseket hoztál?
Pilinszky szerelmi életét beszéltük át a lehetetlenségével és a spiritualitásával, vagy az emelkedettségével együtt, ahogyan zátonyra futott többször, és ahogyan hitt benne újra, és ahogyan meg tudott újulni általa, illetve a férfi és nő kapcsolódása. Tehát így nagyon sok rétege van ennek a témának, ez volt ennek az előadásnak a témája. Még a végére azt szeretném elmondani, hogy milyen megoldást vagy kimenetet látott Pilinszky hogy az elnyomásban, a diktatúra alatt mi az, ami a szabadságot az embernek megadhatja.
Tehát kapsz válaszokat tőle?
Igen. És én három dolgot olvastam ki Pilinszkinél. Az egyik az egyszerűség, a végletesen leegyszerűsödött gondolkodás, beszéd és élet, földközeliség, amit úgy fejez ki, hogy a névtelen költők tapintását, s vele persze a padlót, ami legtöbbször még az alváshoz sem volt elég, kaptam meg. És ez volt az, ami az egyszerűségben számomra a legtöbbet jelenti. A második talán a lélek szabadsága a művészetben, az elmélyülés a költészetben, ahol az ember önmagát tudja megírni, megvalósítani, és a harmadik pedig a hazatalálás, a tékozló fiú, és azt írja, amikor a tékozló fiú elment otthonról, romantikus volt, amikor hazatalált, klasszikus lett. Amikor elment, áldozatul esett tér és idő játékának, amikor hazatért, akkor értette meg, hogy a szabadság, amit keresett, mindenütt jelen van, vagy sehol sem. A megígért paradicsom kifogyhatatlan hazatalálás. Meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Ezt egyébként sokan ismerik, ezt a Pilinszki mondatot.
Sárvári György kóccsal Olá Andrea beszélgetett. És mára ennyi. A hétvégi menetrend holnap folytatódik. Holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom a gazdaság, kultúra, életmód területéről. Tartsanak velem akkor is. Andor Tóth Annát hallották. Szép napot, jó hétvégét!